Jó napot kívánok, kedves kollégák! Szeretettel köszöntök mindenkit, akkor a második dinamika előadásunkon. És akkor láthatják, hogy nagy sebességgel haladunk, mert amit az előző órán, meg az előző héten csináltunk, az általában egy olyan egyfél éves tananyag a középiskolában, tehát ezt úgy szeptembertől karácsonyig szokták tanulgatni. Most ezen úgy átrohantunk, amiben remélem, hogy találtak egy-két ismerős dolgot. Ahogy mondtam, régebben, ha valakinek jó fizika tanára volt, akkor azért ezekben nagyon sok ismerős dolgot talál, de nagyon vigyázzanak, mert ugye itt nem időben állandó dolgok lesznek, tehát itt nem lesz mindig állandó a gyorsulás, meg nem csak síkbeli példák lesznek, tehát minden állandóan fog időben változni. Az egyik gond, a másik pedig az, hogy mindent igyekszünk térben csinálni, jó? És ez a kettő az, ami megkülönbözteti azokat, akik itt tanulnak, azoktól, akik másod tanulják ugyanezeket, jó? Meg lehet ezt tanulni egyszerűbben is, úgy értem, hogy egyszerűbb esetekre, de maguknak az országban kell, hogy legyenek olyan végzett mérnökök, akik mindig az aktuális szinten tudják éppen. Ezt tegnap küldte nekem az egyik kollégina, mondván, hogy ezt valószínűleg gépészek csinálták, amit aztán gondoltam, hogy lejátszom, mert szerepel benne egy kicsit a mechanika is. Most nem tudom, hogy a hang az ki fog-e jönni, meg nem tudom, hogy mennyire ismerik, de próbáljuk meg. Gondoltam, hogy ezt gondolom, hogy egy felsőbb éves csinálta már, aki már vége felé jár és közelebb van az egészhez, de van benne azért üzenet, jó? Tehát ez kemény munka lesz, meg nem könnyű csinálni, de a végén... De a végén értékes diplomájuk lesz, jó? Tehát meg kell tanulni ezeket az úgymond nehezebb dolgokat is, jó, amik hozzá vannak. Most egy kolléga jött ide hozzám és mondta, hogy ne mondjam el a monzainak a végét, jó, hogy mi lett a vége, mert ő még csak ma akarja megnézni, és nem akarja, hogy lelőjem előtte, hogy ki nyerte, meg milyen sorrendben volt, meg hogy volt aztán az egésznek a befutója. Elég izgalmas volt, de azért annyit remélem még megenged a kolléga, hogy egy ilyen parabolás példát azért most még az óra elején végig számolunk. Jó, nem fogom megmondani, hogy ki fut épp a kanyarba és hogyan gyorsít, de aki tegnap nézte, az többször hallhatta emlegetve a parabolikát, ugye ezt a bizonyos szakaszt, és sajnos az a példa, amit ma fogunk megcsinálni, az olyan értelemben egyszerűbb lesz, hogy azt is emlegették, hogy ez ráadásul egy kicsit emelkedik is, tehát egy ilyen furcsa, ilyen, tehát ez igazi térbeli pálya, nem egyszerűen csak egy parabola, hanem annál is bonyolultabb, mert ott a célegyenesben fölfelé emelkedik. És bizony a Forma 1-es pilóták ott mondták is többször, hogy ezzel kínlódtak, hogy ezt a bizonyos gyorsítót, azt mikor nyomják meg, ugyanki most valami bizonyos ideig ezt a gyorsítót szabad nekik bekapcsolni, amikor valami rásegít, és akkor még gyorsabban tudnak menni. Ugye eszméleten gyorsulásokat tudnak elérni, a kerekeik azok ugye egyesnél nagyobb tapadás tényezővel tapadnak az aszfalt, aztán már szinte ilyen ragacson mennek, úgyhogy ezt az egész úgy, szépen úgy kenik le az aszfaltra az egész kereket szép lassan, úgyhogy borzasztó gyorsan kopik is el. De ez annyit jelent, hogy még 45 fokos lejtőre is, hogyha leteszik az autót, az ott meg tud állni. Tehát annyira jól tapad az úthoz. Úgyhogy eszméletlen gyorsulásokat tudnak ilyen módon elérni. És hát, hogy ebben a kanyarban mikor és hol kapcsolják be ezt a gyorsítót, például ez is elhangzott. Hát ennek egy egyszerű változat az, hogy egyszerűen milyen ütembe kell ebbe gyorsan. Nem lehet állandó pályagyorsulással menni. Ugye most már ezt is megbeszéltük, hogy mi... legalábbis mi mérnökök, amikor sebességről meg gyorsulásra beszélünk, akkor alapvetően a vektor fogalomra gondolunk. Más kérdés, amikor oda az a beszélgetünk a szüleinkkel, meg barátainkkal, akkor megbocsátjuk nekik, hogy ők mindig valami skalármennyiségre gondolnak. Még ez a sebességnél viszonylag egyszerű is, ugye, mert a múltkor megtanultuk, hogy a sebességnek mindig tudjuk az irányát, az mindig érintő irányú, tehát a pálya érintőjének az irányába mutat, tehát a V-vektor ugye az mindig az S pont, tehát a pályasebesség szorozva az ET-vel ugye a tangenciális gyorsulása. Jó, lehet, hogy ezeket fölírom, jó? Ezek voltak a legfontosabb képleteink, amit az elmúlt alkalommal összeszedtünk, tehát az egyik ez volt, hogy az S pont szor az ET, tehát ez mindig tangenciális irány, és S az volt a pályának az ívhossza, és ezt szépen lehetett deriválni ívhossz szerint, és akkor mindig kijött, hogy ez. Amivel viszont már bonyolulom van, az a gyorsulás. Ugye gyorsulásokat nem is jeleznek ki műszerfalok, illetve ezeken a Lamborghini, meg egyéb ilyen szuperautókon, azokon van gyorsulási jelző, de ténylegesen vektorral jelzik, tehát tudják azt, hogy a gyorsulásnak már két komponense van, mindenképpen a pályához képest. Ugye az egyiket úgy hívtuk, hogy igen, jó, azért ezt még ide írjuk alá, hogy ezt az S pontot, ezt szoktuk úgy is jelölni, ugye, hogy ez ugyanaz, mint a V-vektornak az abszolút értéke, és ezt szoktuk úgy is jelölni, hogy aláhúzás és abszolút értékjel nélkül. Jó, ezt matekból is megszokták ezt a jelölést, tehát ez mind ugyanazt jelenti. És ezt úgy neveztük, hogy pályasebesség. Így próbáltuk megkülönböztetni, a pályasebesség az tényleg skaláris mennyiség, és tényleg ezt mutatja a kilométer óra. Jó? A gyorsulás vektornál, ami ugye a legfontosabb volt, az az, hogy ennek volt egy ilyen tangenciális irányú komponense. Ezt neveztük ugye A index T-nek, most nem húzom alá, és a T betű nem időre utal itten, hanem a tangenciálisra. És utána volt egy S pont négyzet per rószor E normális, ahol ez meg a normális irányú egységvektor volt, és az ETEN az volt a simulósík, ugye, és ezt minden akármilyen térbeli pályagörbélyes csavarvonalhoz meg lehet csinálni, és ugye néztük, hogy ma már a klassz modern hullámvasutakat mind így tervezik, ugye. A régi fa hullámvasút még a Vidámparkban is ugye ilyen, hogy van egy ilyen nagy zuhanás, utána fölmér a tetejére, és utána így viszintesen áll a pálya, és így veszi be a kanyart. Tehát ez nem jó, mert akkor fölmegy, és akkor rögtön mindenkinek így oldal csapja a fejét, hogy azt be kéne dönteni szépen, és látjuk, hogy a nagysebességű hullámvasutaknál mindig merre felé mutat a fejünk, mindig a görbületi középpont felé, tehát a simuló körnek a középpontja felé mutat a fejünk. Azt a példát már nem volt időm elmondani múltkor, aztán most meg mesélek megint, aztán most meg más nem lesz időm az óra végén elmondani. Ugye a vadászrepülőket, ugye lehet látni ezeket a vadászrepülős filmeket, ezek a régiek, a Top Gun, meg a Tom Cruise, meg de mindig csinálnak egy-egy újat, olyan 2-3-4 évente van egy új, és ezekben lehet látni, ugye, hogy a vadászrepülők is hogyan kormányozzák magukat. Ugye amikor valakit elfognak, akkor ugye rendszerint az az ideális helyzet, hogyha ők jóval magasabban fölötte repülnek, és akkor meglátják lent, és amikor ugye támadnak, akkor a vadászrepülők nem azt mondják, hogy előre nyomja a botkormányt, és akkor így megy lefelé, ugye, mert akkor följön minden a fejébe. Most a hányásról nem beszélve, még agyvérzést is kaphat, meg egyébként már annyi vér tolul ugye a fejébe, és elájul. Tehát, amikor csinálják, ugye ezért lehet látni ezeken a filmek, és majd figyeljék meg, ugye ül a pilóta az ébe, és akkor megnyomja, ugye ez itt így becsűri a gépet, tehát elfordítja balra, becsűri, és maga felé húzza a botkormányt, tehát majdnem, hogy fejreállítja a gépet, és így fordul rá, tehát így kibillen balra, fejre, és így fölre, azért, hogy egy olyan ívű pályán menjen, ahol a vér az nem a fejébe fog tolulni, hanem inkább lefelé megy. Egyébként nagyon jól föl vannak szerelve ezek a vadászgépek, mert persze, amikor őt üldözik, akkor azért nincs olyan sok ideje meggondolni, hogy most mit csinál, meg hallja, hogy egyre gyorsabban csipog a izé, mert jön utána a rakéta, és mindjárt el fogja kapni. Úgyhogy olyankor aztán kapkodnak jobbra-balra, és akkor jöhet az agyvérzés, meg a hányás, minden csak valahogy lezárjuk. Na most ilyenkor viszont van egy gyönyörű automata beépítve az egész, ugye mérik a gépnek a gyorsulását, vannak rajta gyorsulásérzékelők, mint ahogy ma már minden jobb mobiltelefonon ugye van gyorsulásérzékelő, hogyha az ember oda teszi a füléhez, meg mi akkor az érintőképernyőt kikapcsolja, hogy ne bizergáljuk a fülünkkel addig, meg hasonló. Szóval nagyon sok mindentre tudják használni ezeket a gyorsulásérzékelőket ma. Hát a vadászrepülőkön már régóta vannak ezek a gyorsulásérzékelők, és ha véletlenül ugye ilyet csinál, mint például így megnyomja, akkor van nekik egy ilyen olyan pilóta ruhájuk van, ami a derekát elszorítja. Tehát egyszerűen ugye akkor benyom levegőt, és akkor így elszorítja, hogy ne tudjon fölmenni se a kaja, se a vér a fejébe, és addig, amíg így megy, addig is hát valahogy ki tudja húzni a dolgokat. Úgyhogy elképesztő mennyi, és akkor már figyelnek a szemmozgásukra, meg a izéjükre vetítik a képet, meg hasonlóan a sisakukra vetítik a képet, meg hasonlóan elképesztő dolgokat csinálnak meg velük, hogy a tényleg futurisztikus, de most már ezekben a filmekben ezeket lehet látni. Jó, úgyhogy figyeljenek ezekre oda, és ha ezt látják, akkor mindig el fogják tudni képzelni, hogy akkor az a térbeli pálya, amit ő befut, az merre is megy. És azért beszélek még erről ennyit, mert most lehet, hogy mondják, hogy maguk nem lesznek vadászpilóták sem, nem ilyeneket fognak tervezni, meg hullámvasutat se valószínűleg Vidámparkban, hát ritkán kell egy-egy újat csinálni, ám bár elég sok ilyen vándorcirkusz van, ezért Vándor-Vidámpark van itt Magyarországon, és vándorolnak körbe, és azokat azért rendszeresen felül kell vizsgálni, és ez egy elég kemény és rázós dinamikai probléma. Néhányan az országban a gépészmérnökök között foglalkoznak ezzel. De hát ezeket az igazi nagyokat, amik Amerikában, Németországban, Franciában vannak, ezek az óriás hullamvasutakat, ilyet valószínűleg nem fognak tervezni. Viszont robotpályát azt valószínűleg fognak, mert bármilyen gyártósor mellett ugye majd kell robotpályákat tervezni, és ugye lehet mondani, hogy ó, hát majd én összerakom egyenesekből, menjen először ide, aztán onnan oda, és akkor az egyszerű lesz, és akkor fölírom, hogy a 2,5-2,5-3 pontból menjen a 0,1-0,2-0,5-be, és onnan meg ide, és akkor majd meg lesz oldva, nem kell nekem itt magas matematika, meg nem tudom micsoda, csak az lesz a baj, ugye, hogy a robot az így fog jönni, mindig itt lelassul, aztán újra beindul arra, és mindig ezen az egyenes pályán fog szaladni, ahelyett ugye, hogy azon az egyenesen, mondjuk megpróbálunk egyenest odavinni. Most persze mondom, hogy a két pont között a legrövidebb út az egyenes, tehát akkor egyszerűen húzzuk oda össze, és akkor majd az lesz a legjobb, mert akkor most két problémája lehet. Az egyik az, hogy a robotnak akadályt ki kell kerülnie. Tehát lehet, hogy nem tud egyenesen menni, mert ott közte van valami, tehát mégiscsak valami ívbe kéne mennie, akkor már ugye ívbe, de hát akkor majd én tervezek egy körívet, vagy egy körcikket a térben, vagy megoldom. De már egy kört térbe elhelyez, már az sem olyan hüde egyszerű. De utána jönnek azok a problémák, hogy jó, most én ezt megcsináltam, kikerültem, most épp egy körpályán megy, ezt még mindig könnyen középiskolás matematikával, nekem jó matematika tanult, ezt én meg tudtam csinálni, nem kell nekem ez egyetemre járni. De utána a következő, hogy de milyen gyorsan ér oda az a robot. Mert ugye azért az nem mindegy, hogy itt Magyarországon a gyártósor mellett ezt ilyen gyorsan csinálja, Németországban ugyanez a gyártósor, meg mit tudom, 3%-kal gyorsabban megy, mert ott a robotok gyorsabban kapkodnak. És az ember nem érti, hogy mi a frász az, amit én nem csinálok olyan jó még mindig. És hát azt nem, amit egyébként minden vívó tud, ugye, hogyha az ember valahova szúrni akar, akkor nem feltétlenül az egyenes pályán fog menni, mert ott van ez az egész karja, meg az egész tehetetlen szerkezet, és hogyha nekem én innen ide kell elnyúlni, akkor nem fogok itt az orrom előtt így hadonászni, és így összecsukni magam és kinyújtani, hanem hát valami kompromisszumot kötött, kicsit összehúzom a kezemet, de valami S alakú íbe vagy egyébbe fogom átvinni, ugye, meg ezzel ugye be lehet szúrni a könyökére, meg az én mögé, meg mindenfélét lehet csinálni. Tehát ha igazán gyorsan akarok mozdulni, és a dinamikát is figyelembe veszem, akkor már nem ez a klasszikus egyenes út a legrövidebb. Tehát hosszra persze a legrövidebb, de nem lehet a legrövidebb idő alatt bejárni. Hanem inkább térjen le az egyenes, inkább legyen az út egy kicsit hosszabb, de hát aki már tervezett Google Map-en magán utat, az erre már eljátszogatott, hogy nem mindegy, hogy az út milyen hosszú, vagy mennyi idő alatt érek hosszabb. Nem mindig a legrövidebb út a leggyorsabb, ugye, hogyha a földutak, meg nem tudom, mi a fenék vannak. Vagy nagyon sok helyen kell fizetni az autópályán. Szóval ezek nagyon nem triviális kérdések, és csak azért emlegettem már itt rögtön az elején, hogy nehogy azt higgyék, hogy ez most öncélú, és az egész arra megy ki, hogy magukat itt kínozzuk, meg hogy itt a műegyetemnél mindenkit jobban megkorbácsolunk, és megszenvedjen azért, hogy diplomát kell. Nem azért van az egész, hanem azért, hogy maguk ezeket a különbségeket tudják, és ez az versenyelőnyük meglegyen, hogy amikor ilyen környezetbe kerülnek, akkor maguk már mindenki másnál ezeket jobban fogják tudni csinálni, vagy úgy fogják csinálni, ahogy ma a világon a legjobban ezt tudják. Jó? Majd mutatok erre is mindjárt videókat. Jó? Egyébként meg, hát, ha valaki erre ránéz, akkor a V4Z per R képletecske középiskolából mindenkinek cseng. Hát ugye akkor ez olyan, mint a V4Z per R, és ez a normális gyorsulás. Tehát vannak itt ismerős dolgok, én nem mondom, csak nagyon ki kell általánosítani, jó, és nagyon térben és változó gyorsulásokkal is meg kell tudni csinálni. Na mostan a múltkor a foronómiai görbéknek a definíciójára már nem mutatott idő, mutattam itt ugye Galleinek ezeket a szép ábráit, ahol ő kezdett rájönni arra, hogy hogy lehetne az időt ilyen térbeli koordinátaként használni, és hogy időbe lerajzolni a dolgokat, és hogy az hogyan változik. Hát ezeket úgy hívják, hogy foronómiai görbék, és ezek tulajdonképpen skaláris mennyiségeket próbálnak mutatni, olyanokat, mint az ívhosszat, a pályasebességet, a pályagyorsulást és a normális gyorsulást, de így egyesével. Jó? Tehát kicsit hasonlítanak a szilárdságtannak a igénybevételi ábráihoz, tehát aki tudott jól igénybevételi ábrákat csinálni, már pedig azt mindenkinek kell tudni, ugye, mert az minimum követelmény volt, aznak ez könnyen megy. Nem is szoktunk már itt ezzel sokat vacakolni ezekkel a foronómiai görbékkel, föltételezzük, hogy ezt mindenki meg tudja csinálni, hiszen ugye ezeket tudjuk jól, hogy egymásból deriválással és integrálással származtathatók. Jó? Tehát a foronómiai görbék, ezek skaláris függvények, ezek tulajdonképpen az ívhossz, a pályasebesség, a tangenciális gyorsulás és a normális gyorsulás az idő függvényében. És akkor természetesen ezeket ebbe az irányba ugye deriválással lehet megkapni, hiszen a V az nem más, mint az S pont, tehát itten az, ebbe az irányba egy D per DT, itt egy újabb D per DT van, tehát a tangenciális gyorsulás az ívhossznak a másik deriváltja. Erre viszont egy külön képletünk van, ugye ez viszont nem így jön, hanem úgy jön ki, hogy S pont négyzet per ró, tehát tulajdonképpen ilyen algebrailag számítható, hát ebből a VT-ből, jó? Meg a görbületi sugárból, meg ezen a görbületi sugár is változhat az ívhossz mentén, ugye? Tehát egy parabola pályán ugye más és más a görbületi sugár, ahogy szaladok előre rajta, éppen ez okozza a gondot a parabolikánál, hogy a parabola pálya mentén ugye fokozatosan olyan, mint állandóan változó sugarú körön kellene szaladnunk, hogyha mindenre a körmozgásban próbálunk gondolkodni. És természetesen a másik irányban, ott pedig hát integrálni kell az idő szerint. Na mostan ezek az integrálások, ezek persze most nem kell előjelet váltani, tehát olyan értelemben a dolog egyszerűbb, mint a igénybevételi ábráknál volt, mert ott ugye a nyírás meg a nyomaték között volt még egy előjelváltás is, és akkor figyelni kellett, hogy a mínusz egyszeresével kellett integrálni, de azért itt is oda kell rá figyelni. Sőt, ha nagyon precíz akarok lenni, ugye, akkor ezt úgy kéne kiírni, hogy itten a mozgás kezdetétől egy t-idő pillanatig, és akkor a matematikusok ezért haragudni szoktak, hogyha ugyanazzal a betűvel jelöljük az integrálási változót, mint a felső integrálási határt, úgyhogy ide akkor egy d-taut kéne írni, és akkor ez lenne a korrekt kifejezés mindig, jó? Na most azt mondhatnánk tehát, hogy tulajdonképpen ezek a deriválásokkal és integrálásokkal, meg algebrai számítással szépen össze tudjuk rakni, térben el tudjuk képzelni az egész mozgást, de természetesen ezt vektorokkal is meg lehet csinálni. Na most ugye a direkt feladat az az lenne, hogy ha van egy megadott pályám, tehát én azt mondom, hogy most én eltervezem, hogy egy adott pályát hogyan futok be, akkor én ebből deriválással ki tudom számolni, ezek alapján térben elhelyezem akkor a sebességvektort is, abból meg tudom csinálni most már tovább a gyorsulásvektort is, a tangenciálisra meg a normálisra, és akkor megjön a kérdés, hogy na de most ezt miért csináltatják velem, csak itt kínoznak? Azért, mert ez az egész, amit idáig csináltunk, ugye ez a kinematika, tehát ez a mozgásleírás, és akkor jön a kinetika majd a fél évnek a második felében, ami a mozgás okát is megadja, és a kinetika fogja megadni azt, hogy milyen erővel kell hatni ahhoz, hogy ilyen mozgás alakuljon ki. Na ez lesz a fél évnek a második felében. Jó? Tehát azért csináljuk ezt a sok kínlódást itt fél év elején mindig a sebessége meg a gyorsulása, azért nem számolunk már harmadik derivált, mert sokan megkérdezik, hogy na jó, hát akkor itt másik deriváltak számolunk, de akkor mit tudom, lehet, hogy már valami amerikai egyetem már harmadik deriváltat is számolják, és akkor mi azt miért nem csináljuk, mert általában arra nincs szükség. Számolnak néha, neve is van, jerknek hívják angolul, de tényleg kicsi a gyakorlati jelentősége. A fontos az, hogy majd az erőket ki tudjuk számolni, tehát amikor majd a robotpályát tervezik, akkor a motorokra milyen áramokat kell adni ahhoz, hogy azok a motorok pont azt az erőt biztosítsák, hogy azon a rettentő hülye térbe alakú pályán, amit múltkor is mutattam, ugye, hogy ne lötjenjen ki a pohár, vagy valami ilyesmi, hogy ezeket a bonyolult pályákat is pontosan kövessék majd a robotok. És majd tanulnak még rá szabályozásokat is, hogy ezt hogyan kell csinálni. És aztán van fordított feladat is, lesz olyan is, hogy megvan adva, hogy milyen erők hatnak egy anyagi pontra, vagy később majd merev testre, és abból kell visszaszámolni, hogy milyen a gyorsulás, milyen a sebesség, és merre is fog mozogni. Tehát a fordítottja is elő fog fordulni majd a feladatnak, jó? Tehát lesz egy ilyen direkt, meg invers feladat jobbra-balra, sőt, lesznek majd kevert feladatok is, ezek a kényszermozgások, amikor részben tudunk dolgokat a mozgásról, részben tudunk valamit az erőkről, és az egészet össze kell rakni, hogy akkor most pontosan hogy is lesz a mozgás, és mekkorák is lesznek a kényszerelők. Tehát nagyon sokféle feladatot kell majd tudniuk csinálni, de a fél év első felében egyre ezekkel foglalkozunk, ezzel a jobbra-balra integrálással és deriválással. Jó? Na meg egy nagyon egyszerű példa, amit annak idején még egy kollega, aki ilyen gyártósor mellett dolgozott, azt mondta, hogy ez olyan szép egyszerű, hogy az ilyen előadásra való. Ugye sajnos itt nagyon egyszerűeket csinálunk, tényleg így van, és aztán a bonyolultakat, meg a számolósokat mindenkinek otthon kell gyakorolni, de hát most csak az elveket próbáljuk meg megérteni, jó? Ezt ugye úgy is lehetne mondani, hogy olyan, mintha egy lóversenypálya mentén lenne egy mozgás, de képzeljünk el egy félkörívet, és két egyenes szakaszt, jó? Mondjuk a félkörívnek a sugara az legyen nagy R, az egyenes szakaszoknak a hossza az pedig legyen L. Jó, és mondjuk innen induljon, és most síkbeli ráadásul a mozgás, tehát nagyon egyszerű a helyzet, és innen indítsunk el egy anyagi pontot, itt lesz a T0 egyenlő 0 időpillanat, és indítsuk el méghozzá úgy, hogy egy állandó pályasebességgel menjem. Jó, tehát olyan, mintha egy ilyen lóversenypálya lenne. Itt a VT az legyen azonos a V0-al végig. Tehát mindig ugyanazzal a V0, nem jól írtam, ugye, mert éppen azt mondom, hogy a pályasebessége, tehát abszolút értékben legyen csak ennyi, mert abban a pillanatban, hogy rákerül majd erre az ívre, a vektor már nem lesz állandó, csak a pályasebesség lesz állandó. Tehát állandó pályasebességgel mozog. Ez ugye mit tudom, a repülőtéreken a konvejorok, meg egyebek, amire szórják rá a koffereket, mert még az is egy ideig egyenesen megy, aztán körívben megy, és állandó pályasebességgel járja végig, és nagyon sok gyártó soron így lógnak a konvejorról, vagy szállítószalagon viszik tovább egyik munkaasztaltól a másikig. Van, hogy szép egyenletesen megy, és a munkás meg sétál mellette, és ott csavaroz egyet-kettőt, aztán visszasétál, és akkor megy a következőn, csavaroz egyet-kettőt, és aztán utána valami körívre viszi, és viszi vissza. Valaki a Bosnál fog dolgozni 60-ban, szegény munkások be vannak zárva egy ilyen ellipszis alakú pályára, ott sétálgatnak föl le, és ott jár körülöttük, mert a végén van egy félkörív, azon megfordul a kis lemez, amire nyomják rá, hogy a nyomtatott áramköröket, és a másik végén fordul vissza. Na jó, tehát ez mindenütt végig ilyen vénonofon, és hogyha ennek akarjuk elképzelni most, akkor hogy is néznek ki a foronómiai görbéi, akkor azt lehetne mondani, hogy hát ez nagyon egyszerű lesz, ugye. Itt van a befutott ívhoz, itt van az idő. Jó, és akkor azt fogjuk mondani, hogy nyilván, amit most tudunk egyértelműen, az a pályasebesség az idő függvényében, mert ez állandó V0. Jó, és mondjuk itt van a mozgás eleje, ez a T0, azt hiszem múltkor T-index N-nel jelöltem a mozgás végét, és ez a V0, és akkor most meg kéne szerkeszteni a többit. Hát nyilván az egyik irányba középről integrálni kell. Hát konstansnak az integrálja az egyenes, ezt mindenki tudja, tehát ez nagyon egyszerű. Itt lesz a TN időpont, ott a T0. Meddig fog elmenni? Tehát így fog kinézni a forduló, hogy szép egyenes lesz. Hát összesen be fog futni, mennyi lesz az íve? Az ív hossz az, ugye 180 fokon, az pi, tehát az ív hossz az. Ezen a szakaszon mennyi az ívhoz, mennyit fog befutni? R-szer-pi-t így van, tehát D-szer-pi lenne a kerület, és akkor annak a fele az R-szer-pi. Ugye először befut egy L-hosszat, utána az R-szer-pi-t, aztán még egy L-et, tehát ez úgy fog kinézni, hogy 2L plusz nagy R-szer-pi. Ugye addig fog elmenni, de be lehetne jelölni azt is, hogy körülbelül hol van az L, meg az L plusz R-szer-pi, tehát itt lesz az L, aztán itt lesz, amit befut az L plusz nagy R-szer-pi, és aztán még egy L-et fut be, és itt ebben az időpillanatban fut rá a körív alakú pályára, és ott meg a másikra. Na jó, akkor ez triviális megvolt, akkor még egyszerűbb lesz a tangenciális gyorsulás, vagy a pályagyorsulás, az A index T. Az miért egyszerűbb? Ugye itt van a T0 a nullában, itt van a TN, mert ennek a deriváltja, mennyi konstansnak a deriváltja, az nulla. Tehát a pályagyorsulás az nyilván nulla lesz. Jó, tehát az megint nagyon egyszerű, mert végig állandó gyorsulás. Viszont a normális gyorsulás nem lesz annyira triviális. Miért? Mennyi a... Ugye itt lesz a probléma, ahol nem probléma, ez csak ahol a körívem megy, mert ugye ahol a körívem megy, hogy ugye a sebessége az érintő irányú lesz, és ez a V0 lesz éppen. Ugye nem jó a V0, mert ez a vektor, ez a VT, csak a nagyság a V0, és állandó nagyságú. Jó, tehát inkább úgy írom ki, hogy ez ugyanaz, mint a V0-szor az ET. Jó? Az ET az pedig a tangenciális irányú egységvektor, tehát az valahol itt van. Jó, ET. A nagysága az mindig V0 lesz. Jó? Na mostan emiatt viszont itt lesz görbületi sugár. A görbületi sugár az éppen mi lesz? Az végig állandó lesz, ez egy viszonylag egyszerű eset, nem úgy, mint a parabolika. Itt állandó a görbületi sugár, és a görbületi sugár az meg az erre, és a simuló kör az természetesen éppen maga a körív. Tehát megint a példa az triviális. És természetesen ezen a szakaszon lesz neki gyorsulása, és a normális, és mivel a tangenciális az nulla, csak ilyen lesz, és az éppen V0 négyzetben ró lesz, tehát lesz neki gyorsulása, ez lesz az AN, és ennek az értéke az úgy fog kinézni, hogy V0 négyzet per nagy R, mert az lesz a görbületi szorozva az E normálissal, jó? És az E normálist, azt meg megint berajzoljuk, az erre felé mutat befelé. Jó? Tehát most egy játék példán igyekszünk mindent rárajzolni, és az EB, a binormális, az merre felé mutat? Az ugye a kísérő trédernek a harmadik vektora, az pedig így kifelé áll a táblából. Jó? De hát azt most nem látjuk, mert megy. Na, ezen a szakaszon mennyi a görbületi sugár? Itt lent. Az egyenes részem. Hát az egyenesnek a simulóköre az végtelen hosszú. Ugye olyan, mintha egy végtelen nagy sugarú kört kellene rajzolnunk. Ebből viszont az következik, hogy ha az végtelen nagy, akkor a V négyzet per végtelenutak határátmenetet, ugye ha nevező tart a végtelen, ez akkor eznek az értéke nullához tart. Tehát itt nincsen normális gyorsulás se. Jó, tehát ezen a részen a teljes gyorsulás az nulla. Vagyis, hogyha én most behúzom itten ugye azt a részt, ahol az egyenes szakaszokon megy, akkor azt fogom tapasztalni, csak hogy aznak egyforma hosszúaknak kéne lenni, mert az éppen ugyanannyi idő alatt kell, hogy befussa, csak így elferdültek a vonalaim. Jó? Itt is kicsit kanyarodtam. Jó? Hát körülbelül így néz ki akkor. Az első szakaszon a normális gyorsulás az nulla, aztán hát ugye, most lehet vitatkozni, hogy hol egyenes, hol, itt van egy szakadás benne. Ugye a matematikusok ilyenkor mindig szépen megkövetelik, hogy most akkor ide gombócot rakunk, és oda karikát, vagy oda karikát, és oda gombócot. Hát ezt most nagyon nehéz lenne eldönteni, hogy ez a pont éppen hova tartozik. Mindenesetre itt lesz normális gyorsulás, és ennek az értéke az V0 négyzet per nagy R lesz. Jó? Tehát ez lesz a forronómia görbének az a része, a normális gyorsulás mutatja. Most miért érdekes ez az egész? Azért ugye, mert például, mit tudom én, ha egy koffer is úgy esik le így az élével, ugye ilyen zével erre a konvejorra, akkor előszokra előfordulni, szépen így áll a hegyén, szépen viszi az egyenes szakaszon, és akkor mi történik, mikor be kéne fordulnia? Egyszerűen fölborul és eldől, ugye? És ez rengeteg konvejornál is probléma, hogy szépen megtervezik őket, hogy ó, hát így szépen besétál, de mondjuk lóg lefelé van mezőre, és amikor a köréval alakul, akkor meg elkezd lengeni, és a munkásnak ott kell kapkodni utána. Tehát, hogy hirtelen változik a normális gyorsulás, és hát ez nem túl kellemes. Ugye ez az, ami a régi hullámvasutakon is baj volt, amikor így lementünk, fölmentünk a viszintes szakaszra, akkor mindenki kapott egy ilyen pofont, illetve hát most nem tudom, hogy a Szabadsághídon hogy rakták le a sínt, azóta még nem voltam fönn rajta a villamoson, de meg kell próbálni. Régen a 49-es, amikor kanyarod fel a Szabadsághídra, az tökéletesen egyenes és körív volt összerakva, úgyhogy ott, ha az ember így állt a villamoson, akkor egyszer csak bang, mindenki kapott egy ilyet, az összes kapaszkodó mind elkezdett lengeni, ugye a babakocsisok elcsúsztak a falhoz, meg nem tudom, micsoda. Szóval az egész kap egy ilyen ütést, és az egész villamos így megbillen. Ugye mivel a régi stukáknak ilyen nagyon rövid volt a támasztó rúgója, az gyakran fel is ütközött, és egy nagy koppanást is lehetett hallani, hogy az egész villamos megütötte. Tehát hagyományosan a villamosokat úgy tervezték Budapesten, hogy csak egyenesekből és körökből rakták össze, de mivel kicsi volt a sebesség, tehát ha óvatos volt a vezető, és tudta, hogy ezeknél a váltásoknál nem szabad nagy sebességgel rárohanni, akkor azért nem volt olyan tragikus ez a normális gyorsulásugrás, ugye? Vannak helyek, ahol ezt még rosszabbul csinálják, tehát a bányákban ott régen úgy volt, hogy így ment az egyik sín, így ment a másik sín, és akkor a bányász eltolta odáig, aztán fogták a csillét, átették a másikon, és tolták tovább, tehát még az első derivátot se egyeztették, ugye? A Budapesten most már egyeztették a villamoson most már másik deriváltakat, ahogy nőtt a sebesség, természetesen a vonatokon ott már a másik deriváltakat is egyeztetik, tehát a görbületek is szép folyamatosan változnak, és hát ezek a legmodernebb hullámvasutakat pedig eszméletlen simára csinálják, hogy az ember semmiféle ütést ne érezzen, amikor egyik kívülről átmegy a másikra. Vannak olyanok is, a geometriából valakinek ilyen felsőfokú geometriát van kedve tanulni, elfelejtettem a görbe nevét, ami ezt végtelenszer meg tudja csinálni, tehát annyira finoman tudja simítani, hogy a létező legjobban, és akkor aztán tényleg semmiféle változás vagy egyebet nem érzünk. Na jó, példa persze valóban nagyon, nagyon egyszerű volt, akkor nézzük meg a parabolikát. Jó, bár gyakorlaton már csináltak ferdehajítást, és ugye a ferdehajításnál is parabolapálya van, számoltak görbületet, de ugye tavaly TDK-sok szépen levették a pályát az internetről, és megvan nekik pontosan, hogy de én most egy a régi kidolgozott számpéldával csinálom, nem pedig a jó, tehát ez így néz, ez a pálya. Jó? Most nem időbeli változást, nincs semmi idő, ez fölülnézett, jó? És hát csak síkban csináljuk, jó? És azért mondjuk tavaly is emlegettem, hogy lehet ebből TDK-zni, ha valakinek van kedve már most elkezdeni ilyen kis külön tudományos diákkari munkát csinálni, és tavaly is nagyon ügyesen nekiestek, és sok mindent kiszámoltak, de például azt nem számolták már ki, hogy ez a pálya emelkedik is, és van egy ilyen íve is. És ennek után lehetne nézni ennek is az interneten, hogy pontosan hogy emelkedünk meg mint, és végig lehetne úgy is számolni az egészet, tehát és még egy nyitott feladat, ha valakit érdekel, akkor ennek a pontos adataival, és még úgy, hogy tényleg a térgörbét megnézni, és akkor hogy kell gyorsítania a vezetőnek, hogy ne szálljon el, és ne csúszson ki belőle. Ja, mert neki az a lényege a tapadásnál, hogy az összgyorsulása mennyi. Ő pedig tulajdonképpen a pályagyorsulást tudja szabályozni a gázpedállal, az, hogy a normális gyorsulása mennyi, az folyamatosan változik a görbületi sugár változása miatt, és a sebessége miatt. Tehát ő nyilván gyorsíthat, és mivel a ρ nő, ezért a v-t is növelhet, ide egy borzasztó komplex gyorsítást kell csinálnia, hogy a kettőnek a vektori összege legyen a határon, a megcsúszás határán, és aki el tud odáig menni, az fogja tudni a legnagyobb gyorsulást elérni. Jó, úgyhogy nem egyszerű feladat. Legyen a pályának az alakja ilyen, hogy y egyenlő 1 per 300-szor x négyzet. Jó? Ez annyit jelent, hogy ha mondjuk ebbe a pontba fogjuk nézegetni, hogy hogyan is mozog ez az egész, akkor megint föl lehet rajzolni normális, tangenciális és egyebeket. Tehát ez lesz a 300-as pont. Akkor az y... Jó, inkább így írom ki, hogy yx, jó? Tehát y az x függvényében. És akkor kiírom szépen, hogy az y a 300 méteres helyen, jó, hogyha ezek mind méterek, akkor az éppen mennyi lesz? Az éppen 300 lesz, jó? Tehát ez is méter lesz. Tehát a 300 méter éppen 300 méter, de nagyon egyszerű számadatok vannak választva, hogy ez könnyű legyen. És hát majd kell ugye az y vesszős x, tehát hogy mennyi a derivált itten, mert ebből akarom majd összerakni azt, hogy is áll ez az érintő tangenciális egységvektor. Jó? És ez ugye akkor úgy fog kinézni, mindenki tudja, hogy ez 2 per 300-szor x, és hogyha ezt valaki most kiszámolja, hogy a 300 helyen mennyi, akkor azt fogja kapni, hogy az 2. Jó? Ez most annyira kettő, hogy még mértékegysége sincsen. Miért nincsen? Mert ugye deriváltunk x szerint, tehát métert méter szerint deriváltunk, tehát ennek nincsen dimenziója, jó? Ez ilyen lesz. Majd az y két vesszősnek annak lesz. Az y két vesszősnek mi lesz? Annak már 1 per méter lesz a dimenziója, tehát már ez a görbület mértékegységéhez hasonló mértékegységű lesz. Jó, tehát ha beértesítjük a 300-at az x helyére, akkor természetesen 2-t kapunk. Na most ez micsoda? Ezt matekból tudják, hogy ez nem más, mint a ennek a szögnek a tangense. Jó, ezeket a geometriai segéd adatokat, ezeket mindig barnával rajzolom, jó? Tehát igyekszem valami hasonló színkódot használni mindig. Ez lesz itten a gamma szög. És hát mindenki tudja, hogy ez az y-vesszős, ez éppen mivel egyenlő? Hogy van összefüggésbe a szöggel? Ugye ez alapmatek, differenciál számítás, a szögnek a mijével egyenlő a derivált. A tangensével, így van. Tehát ez a tangens gamma. Vagyis hát ebből mindenki az arkusz tangense vissza tudja számolni a gammát, és azt fogja találni, hogy ez 1,1 radián, ami egyébként hát körülbelül 63 fok. Jó? Tehát ott körülbelül 63 fokos ez a szög. És akkor ebből, ha valaki most ki akarná számolni, hogy az ET, a tangenciális egységvektor hogy néz ki, az nyilván a koszinusz gamma és a szinusz gamma lesz. Most azt mondom, hogy nyilván, de egy zárt helyben van, aki ezzel 12 percet eltölt, amíg a szögnek leolvassa, hogy melyik a koszinusza és melyik a szinusza. Most akkor utólag lehet panaszkodni rá, hogy nem volt elég időm megcsinálni a zárt helyit, de itt inkább azzal van baj, hogy nem gyakorolta ezt eleget matekból, jó? Tehát elég sok példát meg kell csinálni ahhoz, hogy az embernek ezek így menjenek, és kapásból le tudja olvasni egy szögnél, hogy a vízszintes koordináta a koszinusz, a függőleges a szinusz. Sőt, ugye, itt azt is tanulták, hogy a rá merőleges vektorokat hogyan kell megcsinálni, úgyhogy pillanatok alatt meg fogjuk csinálni a normális egységvektort is, mert az ember tudja, hogy csak ki kell cserélni a koordináták, és az egyiknek előjelet kell váltani, ugye? Emlékeznek erre, hogy hogy kell merőleges vektort csinálni. Ezeket remélem csinálták. Most viszont a koszinusz gammát meg a szinusz gammát nem akarom itten kiszámolni, mert nem akarok úgy tenni, mintha fejből tudnám. Az 0,447. 0,447, és a másik pedig a színusz gamma, az pedig 0,891. Jó? 0,891. Tehát szépen össze lehet rakni, hogy áll ez az egységvektor, és ennek alapján az E normálist is meg lehet csinálni, úgy lehet megcsinálni, hogy tudjuk, hogy az merőleges az ET-re. Jó? Na most akkor persze mondhatják, ó, hát nagyon egyszerű, ugye azt kell csinálni, hogy ki kell cserélni a koordinátákat, és ki kell cserélni a koordinátokat, és egyiknek előjelet kell váltani. De azért így nem mindegy, hogy melyiket váltjuk előjellel, jó? Matekból lehet, hogy csak annyit kértek, hogy csináljanak egy rá merőleges vektort, akkor mindegy volt, hogy melyiknek váltják az előjelét. Itt miért nem mindegy? Mert mindig merre felé kell, hogy mutassam? A görbületi középpont felé, tehát a normális egységvektornak, annak erre felé kell mutatni, mert ugye, ahogy vesszük be a kanyart, mindig a görbületi középpont felé kéne menni. Ugye az lenne az igazi, hogyha ilyenkor a Forma 1-es sofőrök itt szépen bedőlhetnének maguk is az ülésbe, ehelyett szegények a fejüket próbálják nyomni arra felé, meg úgy próbálják magukat billenteni, illetve hát megjelentek már, majd rezgéstammal fogunk kicsit foglalkozni, az aktív kerékfelfüggesztések, amik a 90-es években ott voltak a Forma 1-en, és csak betiltották őket, mert barom drága, és akkor nem volt egyenlő a listálók közötti verseny, ami egy elég nagy baj volt, mert az egész járműgyártás, ennek kiadása van. Rengeteg mindent a Forma 1-be kísérleteznek ki először, és beválik, aztán azt viszik át ugye a széria autókra is. És ez már nagyon kezdett menni, hogy a kocsi magát bedönti, tehát az egyik oldalon megkeményíti a felfüggesztését, másik közül is lelágyítja. És ugye ezeknél a Lamborghini, meg egyebeknél, amik egyébként is eszméletlenül laposak, meg Ferrari, ugye azon ez borzasztó fontos, mert tényleg, ha berugózna, hát akkor ütné. Na mindegy, a lényeg az, hogy akkor melyiket cseréljen meg, melyik lesz a pozitív és melyik lesz a negatív. A 0,891 lesz a pozitív, vagy a 0,447? Hát, hogy az x koordináta kell, hogy legyen a negatív, mert bal felé kell, hogy mutasson. Tehát így lesz, hogy mínusz 0,891. És plusz 0,447, jó? És akkor itt szépen meg tudták csinálni azonnal azért, hogy a megfelelő mínusz-szinusz gamma és koszinusz gammával. Na! Adjuk meg, hogy mennyivel megy itten a kocsi, jó? És próbálj meg kiszámolni hozzá, hogy mennyi lesz a normális gyorsulása. Tehát mondjuk azt, hogy legyen, tehát ez adat, jó? Ezt mondjuk a sofőr eldöntötte, és ő maga tudja szabályozni, hogy menjen 60 méter per szekundummal ezen a helyen, tehát a V az X egyenlő 300 méter helyen, az legyen 60 méter per szekundum. Jó, tehát ez most annak felel meg, hogy ez körből vagy pontosan, mennyi ez 3,6×60, az 216 km per óra, jó? Tehát megy 216 km per órával, és mondjuk a tangenciális gyorsulása ezen a helyen, ez amit ő a gázpedál nyomással tud szabályozni, ez legyen 5 méter per szekundum négyzet. Jó, ez az 5 méter per szekundum négyzet, vagy 6, mindjárt megnézem, nem, 5 méter per szekundum négyzet, ez nem is olyan tragikus, hogy egy Forma 1-es ezt simán meg tudja csinálni. Ugye ez annyit jelent, hogy ugye inkább úgy szoktuk ezt a hétköznapi életben, meg emberek számára, hogy mennyire tud felgyorsulni 100-ra, ugye hány másodperc alatt gyorsul 100-ra. Az 5 méter per szekundum négyzet azt jelenti, hogy ha állandó gyorsulással megy, ugye nem pörög ki a kereke, majd erről külön beszélünk, majd menetes dinamikában, tényleg gyorsra mennyire bír, akkor 6 szekundum alatt gyorsul föl 30 méter per szekundumra, jó? Tehát ez annak felel meg, ez megint középiskolás dolog, 6 szekundum alatt 30 méter per szekundumra, ami 108 km per óra. Tehát körülbelül olyan, mintha 6 szekundum alatt gyorsulna föl 100-ra, jó? Tehát így, de az a baj, hogy ő azért nem mer mondjuk még jobban gyorsulni, mert fél, hogy a normális gyorsulása túl nagy lesz, és ez pedig ő nagyon nehezen tudja besülni, mert állandóan változik a ró, a görbületi sugár. Na most hogy lehet kiszámolni a görbületi sugarat? Tehát, de mennyi a normális gyorsulás? Jó, na és itt jön az, ami már tényleg nem középiskolás, és amihez azt kell megint, amit már az egyetemen tanultak matekot. Tehát meg kell tudni mondani, hogy mennyi a görbület, a pálya görbülete. A görbület ezen a helyen, ez ugye 1 per ró a görbület, és 1 per a görbületi sugár, és ezt matekból tanulták, hogy úgy kell kiszámolni, hogy az y2 vesszős, azon a 300-as helyen, illetve ide is ide írom, hogy az x egyenlő 300-nál, jó? X egyenlő 300-nál számolom ki azt, hogy mennyi a görbülete a pályának. Ez y2-es 300, ezt szokták lineáris közelítésnek használni, szilárdságtamból használták is. Szilárdságtamból elég sok, ez az m hajlító per i szer e, az a görbület, és rendszerint úgy becsülték az y2 veszős, mert ott kicsik kicsit hajlik a rúd, és ott körülbelül ennyinek szokták azt mondani, de a pontos képletét matekból tudják, hogy az úgy néz ki, hogy per négyzetgyök alatt 1 plusz y veszős négyzet a 300 helyen, és még egy köböt is oda kell tenni. Jó, tehát egy elég bonyolult képlet, de matek ZH-ban jobb jegyért biztos, hogy kérdeztek ilyeneket, jó? Hogy a görbületet hogy kell kiszámolni egy yx függvényhez. És hát ehhez bizony kell deriválgatni jobbra-balra. Mennyi lesz a második derivált? Hát az y veszős x az már lineáris volt, tehát a második derivált az nagyon könnyű, az 2 per 300. Utána van a négyzetgyökjel, utána van az 1 plusz, az y veszős, azt megnéztük, hogy a 300 helyen az 2, tehát akkor 1 plusz 2 a négyzeten, és akkor ezt kell még a köbre emelni. Jó? Tehát 2 per 300 a négyzetgyök, tehát megint egy ilyen nagyon leegyszerűsített példa, hogy gyorsan menjen a számolás. 5 négyzetgyökének a köbe az 5-ször négyzetgyököt, tehát úgy is lehet írni, hogy ez 2 per 1500-szor négyzetgyök 5. Jó? És hogyha ezt kiszámolják, akkor már megbeszéljük az előbb, mi lesz a mértékegység. Na, piros pontért kimondja meg. 0,596. Tehát ez 0,596 szor 10 a mínusz harmadikon. Mi a mértékegység a görbületnek? 1 per méter, köszönöm szépen. Így van, már az előbb beszéltünk róla, hogy az y2 veszősnek annak 1 per méter. Az y veszős meg dimenziótlan, ezért szabad hozzáadni az 1-hez. Jó? De figyeljenek oda, az egyik nagy előnye, tudom, hogy mindenki utálja a mértékegységeket, mert az alapból odafigyelést, és ezt már itt most nekünk nem is lesz időnk gyakorolgatni, meg mondani maguknak, felnőttek, tessék odafigyelni, óriási előnye matematikával szemben, hogy mi minden kis képletünket le tudunk ellenőrizni, hogy nem szúrtuk el, mert megnézhetjük, hogy hozzáadhatunk-e egyhez egy ilyet, mert nem lehet dimenziótlan az dimenzióst adni, meg egy dimenzióhoz egy másikat, körtét nem adunk azt almával, stb. Tehát erre figyeljenek oda, ez nagyon fontos. Egyébként, hogyha valakinek szemléletesebb, akkor ebből kiszámíthatja a ró görbületi sugarat, ami meg azt hiszem, hogy 1677 méter lesz, tehát már nagyon lágy ez a kör, körív, amin kell menni. 1677 méter. Ezzel együtt mindjárt meglátjuk, hogy mi jön ki normális gyorsulásra. Ugye most már csak azt kell összerakni, hogy mennyi a V négyzet per ρ, és abból össze tudjuk rakni a teljes gyorsulásvektort. AN egyenlő V négyzet per ρ. A sebesség az mennyi volt? Te jó ég, lehet, hogy még kis egy számolt, de kiszámoltuk már. De sőt, megadtuk, tehát az 60 méter per szekundum, tehát ez 60 a négyzeten per 1677, jó? Így fog kinézni. És akkor erre a normális gyorsulásra az jön ki, hogy 2,15 méter per szekundum négyzet. Jó? 2,15 méter per szekundum négyzet. Jó? És hát akkor ebből, ha valaki fel akarja most már írni, akkor össze lehet rakni a teljes A-t, úgyhogy az az AT-szer az ET plusz az AN-szer az EN, illetve ki lehet számolni az A-vektor abszolút értékét, ami akkor úgy fog kinézni, hogy négyzetgyök AT négyzet plusz AN négyzet, tehát az a négyzetgyök 5 a négyzeten, meg 2,15 a négyzeten, és hát ennyi lesz a teljes gyorsulása a kocsinak abszolút értékben, és ez az, amit össze kell vetni azzal, hogy mennyi a súlódás tényező a kocsin, és nem csúszik-e meg, tehát 5,44 méter per szekundum négyzet. Ezt lehetett volna ügyesebben is csinálni, nagyon gyengén gyorsítani, a nagyobb gyorsulást is lehetne csinálni. Nem beszél arról, hogy a súly miatt nem csak a G-vel lehet ezt összevetni, hanem még ráadásul vannak ezek az odaszívó lemezek, meg amik oda nyomják a kocsit. Ezt is érdemes lenne kiszámolni. Erre is panaszkodnak, ugye, mivel emelkedik az ív az egésznek, az egész kocsit egy kicsit így megdobja, mert ilyen ívbe megy, tehát nem nyomódik oda annyira a kocsi, és nehezen érzik a vezetők azt is, hogy mennyire szívja le őket az aszfalthoz a közbelező. Úgyhogy ez már áramlástan, azt meg mi csak egy év múlva fogják tanulni, de barom érdekes, és érzik ugye, hogy ma a világ élvonal az itt tart, és ezen küzdenek, és ezeken múlnak tized meg század másodpercek, hogy ki hogy tudja ezt megcsinálni. Na jó, jönnek a merev testek szünet után, jó? 15 perc szünet. Szóval, ahogy ígértem, ugye anyagi pontokkal csak nagyon keveset foglalkoztunk, ez csak olyan futó dolog volt itt a fél év elején. Ugye a bonyodalmak ott kezdődnek, amikor a merev testekkel kezdünk el foglalkozni, tehát olyanokkal, aminek már kiterjedése is van. Az anyagi pontot csak a tömeggel, meg a helyvektorral jellemeztük. A merev testnél ez valamelyes bonyolultabb. Először is adjunk egy ilyen, hogy mondtam, vannak itt ilyen matematikai jellegű definíciók, amiket tudunk a mechanikában is adni. Ugye, hogy mit nevezünk merev testnek? Olyan általában folytonos anyagi pontrendszer, de tulajdonképpen lehet diszkrét pontokból álló is anyagi pontrendszer, tehát sok pontból, akár végtelen sok pontból álló, ahol az anyagi pontok távolsága, egymástól mért távolsága, egymástól időben állandó. Jó, tehát időben állandó, ez itt a kulcs. Jó? Na most ez ilyen szempontból különböző lesz, mint szilárdságtanban, mert szilárdságtanban ott megengedték, hogy kicsit deformálódjanak a testek, és hajlottak a rudak, meg pici elmezők. Mi itt a dinamika ilyen szempontból kicsit gyengébb, tehát olyasmivel majd a mesterkurzusban fogunk foglalkozni, amikor valami nagy sebességgel mozog is, meg hajlik is közben. Tehát mondjuk a vívó kezében lévő tör, meg kard, hogy az ugye a nagy gyorsulások hatására még ilyen kis mozgásokat is végez. Egy külön történet, azt nagyon nehéz számolni. Itt dinamikában merev testekkel foglalkozunk elsősorban, ahol a távolság az anyagi pontok között állandó. Mostan mennyi lesz itt a szabadsági fogok száma? Ez egy nagyon izgalmas és fontos kérdés. Hogy hogyan tudjuk ezt szépen végig gondolni, hát térben. Ugye azt mondtuk, hogy a szabadságfogok száma az megegyezik a mozgást egyértelműen leíró skalár függvényeknek a számával. Jó? Tehát a most már merev test mozgását egyértelműen leíró skalár és függvények száma. Jó. Tehát, hogyha itt van ez az XYZ koordinátrendszer, és mondjuk itt van egy, most A-val fogom jelölni ezt az anyagi pontot, ugye, ami ez az RA helyvektor mutat, akkor azt lehet mondani, hogy egy anyagi pontnak, ezt a múltkor megbeszéltük, általában a térben három szabadsági foka van, mert három irányba mozdulhat el. Jó, tehát egy anyagi pont, és most már ezt nem írom ki újra, hogy ez a DOF, ugye ez a Degrees of Freedom, az a szabadsági foknak a rövidítése, csak ezt az angol rövidítést használjuk mi is. Tehát egy anyagi pontnak három szabadságfoka van. Na most, hogyha két anyagi pont van a térben, itt van mondjuk itt egy B anyagi pont is, ami ez az RB mutat, akkor két anyagi pontnak, ha ezek teljesen függetlenül röpködnek egymástól a térben, akkor ezeknek kétszer három, azaz hat szabadsági fokuk van. Jó, tehát úgy kell elképzelni, hogy ha van nekem egy anyagi pontom, amit röpködik, ugye föl, le, előre, hátra, jobbra, balra, meg van egy másik, az is csinálhatja ezt, akkor ha a két pont mozgását akarom a térbe leírni, akkor ennek összesen hat szabadság fok van. De ha ez egy merev test, akkor ezek össze vannak kötve, ugye, mereven, és akkor ez annyit jelent, hogy a két anyagi pont egymáshoz képest már nem mozdulhat el, hanem a köztük lévő távolság az állandó marad, és akkor most is végig kell gondolni, hogy na, és akkor most hány szabadságfoka van ennek. Hát egyet vettünk el tőle, tehát hogyha én azt mondom, hogy ezeket összekötöm egy ruddal, úgy, hogy ennek az R A-ból B-be mutató vektornak az abszolút értéke az állandó. Jó, tehát egy állandó hosszúságú ruddal összekötöm őket, akkor tehát ruddal összekötve, akkor egy szabadságot vettem el, tehát akkor úgy fog kérdezni, hogy kétszer három mínusz egy, vagyis akkor öt szabadsági foka lesz. Ez egy kicsit nehéz elképzelni, hogy a csodában is van ez, hogy egy ilyen ruddal összekötött micsának öt szabadságfoka. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy elképzeljük a rudnak a középpontját, ugye, ami a súlypontja ennek a kis súlyzónak, az ugye tud megint föllemozogni, előre, hátra, jobbra, balra, és akkor utána még van két forgás. Az egyik forgás az ez, hogy e körül a tenger körül tud forogni, ugye? Más pedig, hogy a függőleges tenger körül is tud forogni. Az a forgás, amit így csinálok, tehát hogy a rút hossza mentén, de ezek végtelen picikék, az nem látszik. Tehát egy szabadságfoka hiányzik, egy forgásod hiányzik. De ugye elég könnyű elképzelni, hogyha most ezt hozzátennék egy harmadik tömeget, egy harmadik anyagi pontot, és annak is állandó lenne a távolsága a másik kettőtől, akkor már ez a forgás is meg fog jelenni, és akkor már lesz neki három szabadságfoka olyan, mint a súlypontja árma elmozdult, és a tér három tengelye körül is tud forogni. Jó? Úgyhogy, ha most felveszünk még egy harmadik pontot is, mondjuk egy C-t, és azt mondjuk, hogy ezzel is összekötjük, jó? Akkor ez úgy fog kinézni, hogy lesz 3x3 az 9, és abból elvettünk 3 szabadságfokot, tehát marad neki a 6, és a 6 az, tehát 3 anyagi pont, és ezek 3 ruddal összekötve, akkor ez úgy fog kérdezni, hogy 3x3 mínusz 3, azaz hát 6 szabadságfok, és ezt úgy lehet elképzelni, mint három elmozdulás és három forgás. Három térbeli irány felé elmozdulás, és tehát három elmozdulás plusz három forgás. Jó, most ezt nagyon leegyszerűsítve mondtam, majd ezeket a fogalmakat is pontosabban definiáljuk, hogy de a tér három irányába elmozdulás. És persze az emberbe fölmerül, hogy tehát ezek a hosszak is állandóak mostan, jó? Tehát ezek sem változnak időben. Szóval mert felmerül, hogy na és akkor ha felveszek egy negyedik pontot, akkor már ez olyan lesz, mint egy tetraéder, ugye annak lenne 12, és akkor most már, akkor hogy vonom ki ezekből? Szóval a negyedik pont fölvételénél arra kell vigyázni, hogy az mindig újabb három hozzákötést igényel, hogy annak egyértelmű legyen a helye, és annak lenne három szabadságfoka, de mindig el is veszem rögtön azt a hármat, mert a három ruddal kell lekötni. Ha négyel, öttel, hattal kötöm le, az már nem jelent semmit, az ugyanolyan merev marad, tehát attól nem lesz merevebb az egész, jó? Tehát minden további pont, minden további hozzákötött anyagi pont plusz 3, mínusz 3 szabadságfok. Tehát már nem ad hozzá és nem vesz el tőle. Tehát már 3 pont egyértelműen meghatároz egy merev testet, és ezzel a három ponttal is lehet írni ennek a merev testnek a mozgását, sőt, már egy kicsit sok is, tehát tulajdonképpen 6 szabadságfokra kell csak gondolni. Tehát a merev test a térben 6 szabadsági fokú. Már ezt sem szokták azért mindenki tudni, és akkor jönnek a bonyolultabb kérdések, ugye, hogy majd beszélünk ezekről, hogy milyenek a gömbi mozgások, a mechanizmusnak, a különböző szerkezeti elemeinek, melyiknek hány szabadságfoka van. Ugye, hogyha egy merev test csak síkban mozoghat, tehát a síkban csúszkálhat, mint a füzetük az asztalapon, annak hány szabadságfoka lesz? Ezt megint végig, annak csak 3 szabadságfoka van, és ezt úgy képzeljük el, hogy két irányba lehet csúsztatni, és a függőleges tengely körül tud forogni, jó? Tehát ez a 3 szabadságfoka van a síkbeli mozgásnál. De aztán a dolgok még tovább bonyolódnak, mert ott van, ugye most már sokunknak van ugye jogosítványa, meg tudnak vezetni. Elgondolkodtak már rajta, hogy az autónak hány szabadságfoka van? Természetesen, hogyha nem borul föl, tehát most csak a úgymond síkban mozog. Csak az a furcsa, hogy mi az autónál csak 2 szabadságfokot tudunk szabályozni, mert a kormánykerékkel ugye a forgást mondjuk így, a függőleges tengelyekről, és a fék meg a gáz az csak az előre-hátrét tudja szabályozni, és mi jobbra-balra nem tudunk az autóval menni. Most akkor hány szabadságfoka van az autónknak? Az ember azt mondja, hogy lehet, hogy akkor az autónak csak 2 szabadságfoka van? De hát ez sem igaz, mert azért a vizsgán azt megtanították velünk, hogy hogy kell párhuzamosan parkolni a járda mellett. Amerikában egyébként nem kötelező, tehát ott is vizsgáztam, és ottan csak így merülegesen kell tudni az autón, mert olyan nehéz feladatnak tekintik, hogy ezt a párhuzamos parkolást, hogy az nincs benne a feladatok között, amit meg kell tudni csinálni, de Magyarországon benne van. És az egyik legnehezebb dolog, amit az emberek mellé kell állni, emlékeznek, az ember hátrafelé néz és tekergeti a kormányt. Tehát végül is ilyen cikcakkozva el tudunk mi menni oldalra is, csak kicsit nehezen. Tehát csak azt akartam jelezni, hogy a dinamikának is, ugye ez, amit itt tanulunk, ez a kis dinamika, és aztán van az a felsőfokú dinamika, meg analitikus dinamika, ahol erről is lehet tanulni, és kiderül, hogy az autónak 2,5 szabadságfoka van. Ugye itt jár mindenki izével jogosítványa, és közben azt se tudjuk pontosan, hogy most annak 2 van, vagy 3, vagy mi a fene is van vele, hogy ilyen furcsa, hogy az első kereke az ugye az irányt tud állítani, de csak abba az irányba tud gurulni, ha nem csúszik meg. Ha megcsúszik, akkor megvan 3 szabadságfoka. De az meg nem hiányzik nekünk, mert akkor már kicsúszott a kontroll, mert mi csak 2-vel tudjuk őt megfogni. És nekünk az fontos, hogy ne legyen meg neki teljesen 3. Szóval nem triviális dolog ez. Nem triviális dolog ez. Na, másik nem triviális kérdés, ugye, itt csináltam ilyen robotképeket, de mennyi időnk van a fenében, nehogy kidumáljam itt az időt. Jó, akkor még elmondhatom, hogy az emberi kéznek hány szabadságfoka van. Ugye képzeljük el azt, hogy ez sem egyszerű, pedig ugye hadonászunk meg fogdos, még ha valakinek jogosítvány nincs, keze mindenkinek van, úgyhogy ezzel nincsen probléma. Ugye, ha a felső testünkkel, mondjuk leülünk egy székre, csöndet kérek kollégák, mert most tényleg próbáljuk meg végül, leülünk egy székre, tehát most a testünk az rögzített, jó, és csak a kezünkkel hadonászhatunk az egyik kezünkkel, és így a kezünkkel meg, hogy most az ujjakat ne tekintsük, jó, tehát az csak a megfogáshoz kell, csak így a tenyerünket térben. Akkor hány szabadságfokkal tudunk mi a térben, a munkaterünkben használni a robotoknál, aztán előjön a munkatér, nyilván nem tudok a terem másik végébe átnyúlni, akkor elő kell szedni a lábakat és oda menni, de azért ebben a kis munkatérben az ember elvárja, hogyha mi jól lettünk megcsinálva, akkor hány szabadságfokkal tudjunk itt mozogni. Hát legalább 6-tal a fene egye meg nekünk, mindent meg kell tudni fogni, minden szökhelyzetbe, és mindent úgy nem hoztam be ezért poharat. Nincs itt egy pohár valakinél? Papírpohár vagy valami? Valaki kólát nem hozott be, vagy valamit? Na, az szuper, ez tökéletes lesz, köszönöm szépen. Szóval az ember elvárná azt, hogy ez a pohárral akárhol el tudjunk menni, meg ugye, hogyha ebben víz van, akkor most nem fogom meginni, mert ez meleg víz. A hideg víz az nem folyik. Úgyhogy az egyetem az részben süllyed, részben nincs mindent víz. Na mindegy. De a dúcolás az jön, tehát el fogják kezdeni a szemerbe. De például ez nagyon fontos, hogy akárhova nyúlkálok ezzel, a szökhelyzet is tudjam tartani. Na most próbálj meg végigszámolni, hogy tényleg a tenyerünknek hány szabadság van. Most itt fogok hadonászni, de ez nem jelent semmit, jó? Tehát nem, most itt pusztán mechanika. Tehát itt van egy gömbcsukló itt fönn, tehát egyszer tudom ekkor a tenger körül forgatni, meg egyszer így tudom forgatni, ez két szabadságfok. Akkor jön a könyök, azt tudom így fogalmazni, az három, meg tudom így, ez már négy. Aztán jön az alkar, ugye, felsőtesen nem szabad. Az alkar, azt tudom így tekergetni, ez öt. És akkor még jön a csuklóm, azt tudom így fölle, meg jobbra-balra. Ez a jobbra-balra kicsit nehezen megy, de azért ez is megy. Ez viszont 5-6-7, ugye? És az emberi kéz az hány szabadságfokú? Az bizony 7 szabadságfokú. Egyel több van nekünk, mint kéne. Jó, nagyon rafináltan vagyunk megcsinálva. 7 szabadságfok, ezeket barom nehéz kontrollálni. Tehát a robotoknál azért minden robot 6 szabadságfok, mert annak a szabályozását könnyű megépíteni. Egy 7 szabadságfokban már van egy redundancia. Egy dolgot én magam eldönthetek, hogy mit csinálok. Tehát például, hogyha ide jövök a táblához, és itt rögzítem a kezemet, és a felső testem is rögzített, még mindig kell, hogy maradjon egy szabadságfokom. És van is, nézzék meg. Tehát itt tudok hadászni, tehát ugyanahoz a szökhelyzethez én több pozícióba is el tudok jutni. Ez nagyon előnyös, amikor akadályt kell kikerülni. Tehát a 7 szabadságfok azért jó, mert még akadályt is tudunk kerülni. Például tudunk az asztal alatt nyúlkálni. Ugye az ember egyébként nem tudna az asztal alatt nyúlkálni, nem tudom átdugni a kezemet az asztalon, de mivel van egy fölös szabadságfokom, még oda be tudok nyúlni. És akkor még utána nem beszéltünk az ujjakról, ugye, amiknek még van egy rakat szabadságfoka, úgyhogy eszméletlen, hogy az ember mi mindent tud csinálnia ezzel a jó felszerelt kezével. Na most a robotoknál, ugye ez katalógusban borzasztó fontos a szabadságfok számolás. Ugye nagyon sokszor szokták azt mondani, hogy mi a fenének, melyikkel kell kikapcsolni az egyessel, vagy most kikapcsoltam? Kikapcsoltam, jó, csak lassan jött. És hol a lézer? Ugye mindenki állandóan 6 szabadságfok robotot akar venni, aki idáig eljutott, pedig nagyon sok feladathoz nem kéne 6, és egy 3 vagy 4 szabadságfok robot sokkal-sokkal olcsóbb, mint a 6 szabadságfokú. A 7 meg 8 a redundáns robotok, azok meg ugrásszerűen megint drágábbak. Tehát nem mindegy azért az ember, hogy adott feladathoz miért vesz. Na most ez itt egy ilyen gyógytornászati robot, mindjárt mutatok róla a képeket. Itt fönt van egy ABB robot, meg lent van, ez mindegyik 6 szabadságfokú, és akkor szépen le ki lehet ülni, és végig lehet számolni őket. Tehát itt van egy motor, ez a függőleges tenger körül forgatja. Itt van egy második, ez a ezért körül forgatja. E körül forgatja, tehát ez az egy első tag e körül forog, másik a körül forog, ez a vége, ez tud még e körül forogni, utána ez ki tudja így tolni előre-hátra, itt van egy hosszú, és végén még ez is tud föllebillegni, meg még csavarni is tudja. Tehát szépen megvan a szabadságfok, és itt van az alsó is, első szabadságfok, második, ott kijön, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, ez ilyen láncszerűen van fölhúzva, úgy hívják, hogy nyílt kinematikai láncú robotok, ami megcsinálja szépen mind a 6 szabadságfokot. Hát, ezt azért tettem be, hogy itt jobban látszik, és végig lehetett volna gondolni. Mindenesetre mindegyiken fönn vannak a motorok, és látják, hogy a legelsők a legrobusztusabbak és a legnagyobbak, mert az összes többi hatot kell, hogy tartsa. Még ez a harmadik motor is ilyen nagy, a negyedik, ötödik, hatodik, azok már ilyen picikék, csak a végső részbe vannak betéve, és már csak az utolsó kis orientációval játszanak. Ez meg az alsónál ugyanígy meg lehet számolni a 6 szabadságfokot. Ugye mindenek az eredménye az, ugye ez egy Európai Uniós projekt volt, és éppen mondtam, hogy rengeteg minden, ami szabadalmazás alatt van, és ez most egy kórházban fönn is van. Miért nem megy ki ez nagyra? Jó, kimegy. Ugye itt speciál egy olyan eset van, amikor 5 kéz van egymás egyén hátán. Ott van a fizioterapisztnek, bocsánat, angol mondom, tehát a gyógytornáztató hölgynek a két karja, amelyik ugye betanításnál használja. Ott van a két robotkar, ami az alsó meg a felső, meg ott van a betegnek a karja, amit még próbálnak emellett tornáztatni, és hát piszkosul össze tud az egész gabajodni, már így térbelégés mérőben, és aztán az egész betanítjuk a robotokat, mindenféle erőmérők vannak, hosszú történet, majd lehet, hogy még egyszer mutatok róla képeket. Mindenesetre ez mondjuk egy ilyen szinte futurisztikus projekt, ami nagyon szépen haladt, és nagyon jó volt hallani, mikor mondjuk a kanadaiak, akik a kanadarmot fejeztik az űrállomásra, mondták, hogy hát ez olyan, mint Magyarországnak a ezért projektje. Ilyen, amikor már be van tanítva a robot, és most már csak három kéz tornáztatja a gyerek. Motorbalesete volt a srácnak egyébként, és ezt azért szoktam benhagyni, egyrészt mert mutatja, hogy itt van ez a dead man switch, tehát amikor elálmosodik és elernyed, ugye neki ezt szorítani kell mindig, abban a pillanatban lekapcsol az egész és minden megáll, mert életveszélyes, ezek a robot simán meg tudnák ölni az embert, hogyha itt agyon tudják csapni, tehát a biztonságműködés nagyon fontos. Másrészt viszont azt mondják, hogy nagyon relaxing, tehát nagyon megnyugtató az egész gyógytornáztatás. Amikor a gyógytornáztató megy ott, akkor ugye a szegény ott izzad, meg nyög, meg fárad. 20-25 perc után már természetesen gyorsabban fogja csinálni. A robot meg szép, türelmes, csöndes, és megcsinálja 20-25-ször, nem is izzad közben, tehát nincs az a rossz fizikai érzése a gyógytornáztatottnak, hogy ő most valakinek a terhére van. Jó? Na most vannak a zárt kinematikai láncú robotok. Ezekből ugye a nagy szám most ugye a Stuart platform, majd erre is fogok még mutatni képeket, ugye ez itt van egy ilyen lap, ami 6 szabadságfokú, itt van lenne a 6 villanymotor, mert a 6 szabadságfokhoz az megvan, és akkor itt vannak ezek a golyósorsók, és ezt a felső részt ugye így tudják szólni. Most minden ilyen szimulátor, repülőgép szimulátorok, meg egyebek, azok ilyenek, illetve most már ugye meglehetősen drágák ezek a vidámparkok, nálunk nem tudom, ilyenek azt hiszem nincsenek még, de amikbe be lehet ülni, és akkor vetítenek az emberi filmet, és akkor tényleg olyan, mint a helikopterrel röpülne, meg nagyon érdekes érzés. Na, aztán persze tudva ezt, hogy az emberi kéz milyen, ugye hát ezt persze megépítették robotokból is, ez is lehet egy TDK munka, csak ez már kicsit drágább ugye vaszakon vele. Ott van a 7. szabadságfoka. Szépen fogja az ember a kezét, azt ott tartja, ő közben még egy szabadságfokkal tudja tekergetni magát, ugye, mert ott van szépen fölépítve egymás után neki. Ez egy 7 szabadságfokú robot. Most erre lehet mondani, hogy egy 7 szabadságfokú robotra mi szükség van? Hát nagyon elképesztő dolgokat lehet velük megcsinálni. Remélem, hogy jön. Lejátszás. Jaj, jön. Jó van, itt van. Ugye ez itt szépen rakosgat valamit, ez egy 7 szabadságfokú robot, és oda be kell neki rakni. Hát mondjuk ezt mondjuk nem semmi megcsinálni egy robottal, tehát ennek a pályáját megtervezni, és úgy, hogy semmi ne akadjon össze, és ezt tényleg oda beugja, és ott maszatol egy kicsit, aztán kihozza, és akkor szépen lerakja. Hát itt végig lehet számolni, ennek 7 motorja van egymás után, és akkor ezt a gyönyörű mozdulatot is megtudja. Ez úgy benyúl a saját hóna alatt. Ugye közben idehoztam a pohár vizet, és elfelejtettem megmutatni azt a trükköt, amit a pohár vízzel meg lehet csinálni, és amit a 6 szabadságfokú robotokkal nem lehet. Na, ez az megint ez a benyúlás. Szóval ez nagyon klassz. A pohár vízzel, ugye ez megint lehet ezzel pénzt keresni, tehát amikor ilyen esti órákon már így borozgatás meg sörözés végén hajnalban már az asztalnál már nem tudnak miről beszélgetni, azért még senkinek nincs kedve hazamenni, akkor lehet előjönni ezek az asztali játékokkal, hogy kifizeti a következő kört még. Csak az egyik az, hogy ezt a pohár, ezért sört, vagy vizet, akármi, ami ott van, ezt én most meg fogom forgatni a függőleges tengely körül, anélkül, hogy fölállnék a székről. Ugye, mert mindenki úgy gondolja, hogy ó, hát az ember szépen föláll, és akkor persze így megfordulok vele, hát így nyilván meg tudom fordítani a függőleges tengely, de hogy én nem állok föl a székről, és ezt meg tudom csinálni, az nagyon hihetetlennek tűnik, és 6 szabadságfokkal nem is lehetne, de maguk ki vannak képezve, hogy nekünk 7 van. Tehát ülünk szépen, és az a legfontosabb, hogy az ember beküldje a hóna alá a poharat, és így szépen beküldi a hóna alá, és akkor így kitekeri, és körbejáratja. És most nem is egyszer, nem kétszer forgattam közben, meg lehet számolni, hogy ez alatt 720 fokot fordult meg azért. Úgyhogy szépen be kell küldeni a hóna alá, így szépen ki, és aztán vissza. Jó? Ezt annak idején egyébként ugye a Stanfordi... Majd... Mindegy. A Bernie Roth, aki az első ilyen 6 szabadságfogó robotot építette a 70-es években, az mindig, amikor egy PhD hallgatója végzett, akkor otthon rendeztek egy bulit náluk, és a hallgatóknak vörösborral jutott eszébe ezt kipróbálni, hiszen nem mindig sikerült eleinte, és attól kezdve a felesége a Bernie Rothnak beszüntette, mert egy gyönyörű fehér padlószőnyeg volt az egész ház, meg mi, és azt szépen összelocsolták a vörösborral a sok kísérletedés közben, hogy tényleg megy-e ez 7 szabadságfokkal. Na jó. Még az újakról egy utolsó kép, jó? hogy ma hol tart a világ, csak azért, hogy majd tudják, hogy mi mindent lehet ma már megcsinálni. Jó, tehát az egyik az ugye, hogy ilyen pálcákat forgatnak, meg hajítanak, meg elkapnak, meg egyebeket. Ez most azt kell ugye, hogy az emberi reflexek, amik most az ilyen egy tized, meg néhány század másperc között van, most ezt föl tudnák vinni olyan sebességig, hogy most már egy millisekundum körül van, tehát tényleg olyan dolgokat tudnak már megcsinálni robotokkal, amiket eddig emberrel ugye nem lehet. Itt egy kamera, ami követi a labdát mondjuk, ezt is meglehetősen gyorsan tudja csinálni. Erről majd mutatunk jobbat következő órán. Jó, tehát ez kardáncsuklóval majd megmutatjuk, hogy lehet ez. Ez még nem is a legjobb megoldás volt, amit itt mutattak. Ezek pedig a tactile szenzorok, tehát az érintő szenzorok, ugye, amik meg nyomást érzékelnek, és az ujjaknak a végére teszik. Hát ilyen labda elkapásnál, meg egyebeknél ez elég fontos. Na most ezt jó lenne előrébb pörgetni, de pen spinning, meg egyebek, de itt nem fogom tudni előrébb pörgetni, és azzal meg megy az idő, és közben föl kéne írni a sebességeket, meg a gyorsulásokat. Mert igen, a teniszlabdával ugye ezt lassított felvételben ezt csinálja, tehát így pattogtatja egyikkel másikkal, közben nézi a kamerával, és mondjuk azért nem vagyok benne biztos, hogy ezt nem vették fel ezerszer, amíg egyszer sikerült tízet egymás után ütni, de minden esetre a legszélsőségesebb megcsinálja, az ujjai között a tollpörgetés. Ennek is van egy ilyen változata, ismerik, ugye, aminél azt majd a pörgetjűnél fogjuk tanulni, hogy hogy kell átpörgetni az ujjak között a tollat. Ez nagyon látványos, amikor egy tárgyaláson az ember időnként megpörgeti a tollat a kezén. És akkor ez pedig a hajítás, ugye, amikor teniszlabdát dob, vagy hát baseball játékosok dobálnak meg egyebek, és ott próbál eltalálni valamit, meg kosárba dobni, meg hasonlók. De a legjobb az a legvégén van, úgyhogy azért várok még rá, ez a amit az elején is mutatott, az, hogy kötni is tud madzagot, tehát ez szerintem nem annyira izgalmas, de ez, hogy hogyan fogja meg. Knotting a rope, ugye, tehát, hogy kötni csomót egy hára, és hát ezt is meglehetősen gyorsan tudja, sem, hogy meghúzni nem tudja, de bedobja a végét a lukon, és már ott is van a madzag. Grasping with tweezers. Na, ez a csipesz, tehát ő csipesszel is szépen tud felszedni dolgokat és odébb rakni, tehát ez ugye azért fontos, hogy már ő maga is kiterjeszti, ugye, mert a saját megfogóival nem tudná azt a finom kis apróságot megfogni. Ez pedig a dobás elkapás, tehát ez mondjuk így lassítva a mobiltelefont, ez nem rossz, és majd nem sokára fogunk róla beszélni, hogy milyen mozgást végez most éppen a mobiltelefon, és látszotta, hogy ugye próbálja a végén elkapni ezért. Na, itt van minden attrakció még egyszer röviden ezével együtt. Meg a csipesz. Jó, na, ezt most még hagyjuk ezt a ezért, és nézzük meg, hogy mi a szögsebesség, jó? Ez egy borzasztó fontos lesz, és ez a gyakorlatokra már kell maguknak. A következőről van szó. Hol a krétám? Ugye, merek test szögsebességének a fogalma. Nagyon igyekeztem figyelni rá, hogy ne használjam a szögsebesség fogalmat anyagi pont esetén. Ugye és anyagi pont szegény nem tud forogni, olyan picike, hogy nem látszik, hogyha forog. Tehát anyagi pontnak jobb, ha eleve azt mondjuk, hogy nincs szögsebesség. Most én tudom, hogy középiskolás fizikában, meg a hétköznapi nyelvben ennek ezt rengeteget használják, amikor egy körpályán megy egy anyagi pont, és akkor kiszámolják, hogy mennyi a szögsebessége, még nagyon is lehet, hogy felvétel, meg érettségi példákat csinálnak ebből fizikából, de a precíz gondolkodásba ez nem fér bele a merev testek esetén. Tudjuk, a következőről van itt szó, hogy mivel az RAB, az A és B pontok közötti távolság az állandó, ebből következik, hogy ez az RAB négyzet, ami ugyanaz, mint az RAB abszolút értékének a négyzete, vagy ugyanaz, mint az RAB szorozva skalárisan RAB-vel, ugye ezeket matekból remélem mind tanulták, jó? Vagy lehet így is írni, hogy az AB távolságnak a négyzete, jó? Tehát millió egy jelölés van. A lényeg az, hogy ez is állandó. Most, ha ez állandó, akkor ha ennek kiszámolják az idő szerinti deriváltját, És mondjuk a derivást úgy csinálják meg, hogy láncszabály szerint, tehát az RAB-ször RAB, hogy akkor az kétszer RAB-szer RAB pont, jó? Tehát a láncszabályt alkalmazzuk, ide írom. Akkor ez kettőször RAB-szor RAB-nek a pontja, jó? Na most mivel ez állandó, azért ennek a deriváltja mennyi kell, hogy legyen? Hát ez nulla kell, hogy legyen, ugye? Mert egy konstans mennyiségnek a deriváltja az nyilván nulla. Jó? Ebből viszont az következik, hogy az RAB távolságra merőleges lesz az RAB-nak az időbeli változása. Na most a fölvetés, de hát miért van az RAB-nek deriváltja? Az A-ból B-be mutató vektornak miért van deriváltja? Ugye ez itt az AB vektor, talán ezt is mondtam én barnával, mert ez nem a se sebesség, se semmi, csak nincsen már barnám, vagy elszúrtam valahol. Tehát az RAB, az A-ból B-be mutató vektor, jó, ami az RAB, miért van deriváltja? Mert az iránya változik, jó? Tehát ez az RAB pont, ez nem nulla, mert iránya változik. Na de hogyan változik az iránya? Vagy mi a fene van ezzel? Hát annyit tudunk róla, hogy merőleges lesz erre az RAB távolságra. Mi is ez az RAB pont? Ez tulajdonképpen nem más, mint a VB-VA. Jó? Tehát a két végpont sebessége a különbsége. Tehát az RAB pont az ugyanaz, mint az idő szerinti deriváltja az RB minusz az RA-nak, ami nem más, mint a B pont sebessége minusz az A pont sebessége, jó? És azt mondjuk, hogy ennek a kettőnek a különbsége az biztosan merőleges az RAB távolságra. És próbálj meg ezt elképzelni, hogy ez mit jelent? Tehát, hogyha én felrajzolom az A pont sebességét, ami lehet, mit tudom én, valami ilyesmi, jó? Ez legyen itt a VA. Meg felrajzolom a B pont sebességét, meg lehet, hogy ilyesmi. VB. Akkor a VB minusz VA, a két vektornak a különbsége, az merőleges kell, hogy legyen az AB-re. Ez annyit jelent, hogy gyakorlatilag mindegyiknek a rúd irányú komponense az egyforma. Tehát ez a VA párhuzamos, meg ez a VB párhuzamos. Ezek egyformák kell, hogy legyenek, ami logikus is, hiszen nem tépheszi szét a rudat, tehát a rúd két végének nem lehet különböző a sebessége a rúd irányba, de rá merőlegesen lehet akármi. Jó? Tehát... És megint ezt lehet, hogy kicsit túl alap, hogy úgy érzik, hogy most valamit túlmagyarázunk, vagy nagyon alaposan beszélünk még, de ezt így a legjobb elképzelni. A VB párhuzamos az ugyanannyi, tehát ebből az következik, hogy a VB párhuzamos ugyanannyi, mint a VA párhuzamos, a rudat nem tépheti el. Mondjuk ez ilyen kis konyha nyelven. Jó, tehát ez, hogy a VB minusz VA az merőleges a rudra, az azt jelenti, hogy a párhuzamos komponensek viszont egyformák kell, hogy legyenek. Akkor a kettő különbsége az így lesz pont rúd irányú. Na, ha viszont ez így van, akkor viszont ebből következik az, hogy ha kiszámítjuk, hogy mennyi a VB minusz VA, tehát ebből viszont az következik, hogy a VB minusz a VA-t, az biztos föl lehet úgy írni, mint valami vektor kereszt az RAB. Mert hiszen a keresztszorzat az merőleges csinál, jó, és ezt a mennyiséget, amit egyre nem tudom, micsoda, ezt elnevezem omega AB-nek, jó? Tehát létezik olyan omega AB, egyébként a mérték egysége az 1 per szekundum lesz, ahol az 1 az a radiánt jelenti, jó? És akkor ez biztosan merőleges az RAB-ra. Tehát fogja tudni azt, hogy a két sebesség különbség az ilyen. Na mostan ezt meg lehet persze ismételni a B és a C pontokra is, és akkor mondhatom, hogy hasonlóan a V index C minusz a V index B, az meg egy olyan lesz, mondjuk, hogy omega BC kereszt R B-ből C-be, jó? Tehát az meg arra kell, hogy merőleges legyen. És természetesen meg lehetne ismételni ezt újra az A-val és a C-vel, tehát azt is felírhatnám, hogy a VA minusz a V index C, az az omega CA kereszt R, és akkor ide meg CA-t fogok írni, jó? Tehát Ugyanígy föl lehet írni akármelyik másik három pontra. Most az egész bűvészkedést azért csinálom, hogyha én ezt a három egyenletet összeadom. Jó, tehát itt szummázom ezt a három egyenletet. Akkor nyilván itt van VB minusz VB, VA minusz VA, VC minusz VC, tehát mindegyik kiesik, a bal oldalon nulla lesz. A jobb oldalon pedig valami olyasmit fogok kapni, ugye, hogy omega AB kereszt R AB plusz omega BC kereszt R BC plusz omega CA kereszt R CA. Na most mi a fenére tudok én ezzel az egésszel menni? Miért írtam fel ezt egészet? De mivel az RAB, mennyi az RAB plusz az RBC plusz az RCA? Tehát, hogyha én ezeket a vektorokat itt sorba összefűzném, ugye ez lenne, innen ide lenne az R... RBC, és innen ide menne az RC-ből az A-ba mutató vektor. Most ennek a háromnak az összege mennyi? Hát ezt is tanulták, hogy a vektorokban ez nulla, mert egy ilyen folyamatos folyam. Tehát nagyon gyanús, hogy ezeket az omega AB, omega BC, omega CA-kat, ezeket ki lehetne emelni, és tulajdonképpen egyetlen egy omega van. Jó? És ez egy nem egy precíz matematikai bizonyítás, amit elmondtam, ez inkább csak egy olyan érzékeltetés, de ha most valaki megnéz egy ilyen szakmát, hogy nagyon részletesen ez le van vezetve, tényleg kijön, hogy itt csak egyetlen egy szögsebesség van. Tehát ebből levezethető, inkább így írom, hogy az omega AB az ugyanannyi, mint az omega BC, az ugyanannyi, mint az omega CA, és ezt definiálom úgy, mint egyetlen index nélküli szögsebességet. Tehát merev testnél ezt fogom szögsebességnek tekinteni, jó? Azt lehet mondani, ha kicsit szemléletesen akarom fogalmazni, hogy ez azt írja le, hogy a merev test pontjai egymás körül milyen szögsebességgel forognak, és minden pont körül ugyanolyan szögsebességgel forog. Tehát ha bárhova ráülök és nézem, hogy az forog körülöttem, meg ideülök, az mindenki ugyanúgy forog. Tehát egy merev testnek csak egy szögsebessége van, és ezt nagyon-nagyon nehéz megszokni, és meglehetősen bonyolult. Tehát a szögsebesség vektor, először is vektor, azt írja le, hogy a merev test pontjai mekkora, zárójelben egyébként ugyanakkora, tehát csak egy van belőle, sebességgel forognak egymás körül. Ez mondjuk megint ilyen nagyon konyha nyelven van leírva. Nyilván egy precíz könyvben az ember ezt nem írná, csak ha gyorsan akarja az ember megérteni, akkor forognak egymás körül. Idézőjelbe teszem, jó? Mert egyébként, ahogy mondom, egy nagyon-nagyon nehéz és nagyon bonyolult matematika, és egyáltalán nem triviális megérteni. Tehát, mostantól kezdve merev testnél egy mérnök nem beszélhet arról, hogy mennyi a merev test sebessége. Mert sebessége csak egyes pontoknak van, jó? Viszont szögsebessége, az meg, sajnos azt mondom, hogy e körül forog, meg a körül forog, mindegy, hogy mi körül forog, egy merev testnek csak egy szögsebessége van, jó? Tehát sebesség az több van, tehát ez az úgynevezett kinematikai vektor kettős. Ami mind a hat szabadságfokot leírja egyértelműen, az így néz ki, hogy omega vektor, és mondjuk egy pontnak a sebessége. Jó? A szögsebesség és egy pontnak a sebessége. Ez, tehát ide kell indexet tenni, ide meg nem szabad indexet tenni. Jó? Az omega mindegy, hogy mi körül forog. Minden test csak egy szögsebességgel forog. Jó? Viszont minden pontnak más lehet a sebessége. Jó? Ugye szoktam mondani, hogy mennyi most a vasúti világcsúcs, vasúti sebesség. Ugye szokták mondani egy hétköznapi nyelven, hogy 570, nem tudom hány kilométer per óra, nem tudom hol tartanak. És szoktam mondani, hogy amikor ezzel a sebességgel megy a vonat, akkor a vonat minden pontja ilyen sebességgel megy? Egyáltalán nem, ugye. Sőt, még ilyenkor is van olyan pontja, amik effektíve ford visszafelé megy. Melyik pontja megy visszafelé a vonatnak? Mindig. Ugye a kerék peremén a karima, amelyik a gördülési pont alatt van, az ellentétes irányban mozog. Most csinálnak majd gördüléses példákat térben, kupot meg egyebet gördítenek, ott majd fogják látni, minden pontnak más a sebessége. A vonat kerekének a felső pontja az már hangsebesség közelébe van, miközben a tengelyének a sebessége megy az 575-re. Tehát a hétköznapi értelmezett sebesség az általában a súlypont sebessége szokott lenni, vagy valami ilyesmi, de itt nekünk ezt mindig ki kell írni, jó? És ha ebből át akarom egy másik pontra számolni, mondjuk a B pontnak a sebességét akarom kiszámolni, akkor egy ilyen redukciós képletet kell használnunk, amit remélem mindenki meg fog tanulni hamar, mert sok példát fog gyakorolni, és bekeretezzük, jó? VB egyenlő VA plusz omega kereszt RAB. Most volt nemrég a, nem tudom, 25 vagy 30 éves ilyen találkozunk, 78, nem, akkor az 30 éves volt, és az egyik évfolyam társam, akivel nem találkoztam el a 30 éve, és megtudta, hogy itt tanítok a mechanika tanszéken, akkor egyébként kint dolgozik az egyik cégnél, jött be, és amikor a kezet fogott velem, és azt mondta, VB egyenlő VA plusz omega kereszt RAB. Tehát még most is emlékezett rá, pedig nem olyan munkakörben dolgozott, de ezt ugye annyit számolta, hogy egyik pontból a másikat hogy lehet kiszámolni. És ez teljesen analóg az erővel és a gyorsulással. Az erővel és a nyomatékkal. Tehát a statikából már ezt tanulták, ezt a vektor kettős, csak ottan ez volt az erő. Az erő a szögsebesség, és a nyomaték az a sebesség. És hogyha ki akarták számolni egy B pontra a nyomatékot, akkor az ugyanaz volt, mint az A pontra a nyomaték plusz, csak ott úgy írták le, hogy R, B, A, kereszt, F. Ez ugyanaz a formula, mint ez, tehát nem kell újra tanulni a vektor kettősnek a számítását, szóval csak mostantól kezdve előre fogjuk írni az F-et, és hogyha a keresztszorzatot én megforgatom, akkor az előjelet vált, de akkor az indexet is megforgatom, és nem BA lesz, hanem AB, jó? Tehát az F kereszt RAB, vagy az omega kereszt RAB az ugyanaz, mint a RBA kereszt F, jó? Úgyhogy ezt az analógiát lehet jó használni, csak megint pont fordítva van. Általában az emberek hétköznapjára mindig azt hiszik, hogy a sebesség felel meg az erőnek, és a szögsebesség a nyomatéknak. Pedig nem. A szögsebesség felel meg az erőnek, és a sebesség felel meg a nyomatéknak, és az indexek is így vannak. Tehát a nyomatéknál fontos, hogy melyik pontra számoltam a nyomatékot, és a sebességnél fontos, hogy melyik pontnak a sebességét számolom. És az erőt azt össze lehet adni, és anyagi ponttól függetlenül bárhova le lehet rakni. És itt is a szögsebességet bárhova el lehet képzelni, jó? Egy utolsó képletet hadd írjak fel, ami már nagyon egyszerű, csak a deriválások miatt, jó? A gyorsulások képlete. Mert ez egyetlen deriválás csak, és ez könnyű átlátni. Ha ezt a képletet én deriválom, akkor természetesen a VB-nek a deriváltja az AB. A VA-nak a deriváltja az AA. Az omegának, a szögsebességnek a deriváltját hogy fogjuk nevezni? Szöggyorsulásnak fogjuk nevezni, és ez az omega pont, és úgy hívjuk, hogy szöggyorsulás. És akkor jön egy utolsó nehéz tan majd, amit majd fognak a gördülők kúptán meg egyebeknél számítani. Szorzatfüggvény szerint kell deriválnom, tehát ki kell számolni azt is, hogy omega kereszt az RAB-nek a pontja. De az RAB-nek a pontja, azt megtanultuk, hogy omega kereszt RAB. Tehát amit ide írtam, az pedig nem más, mint az RAB pont. Jó? És akkor ezt a képletet kell majd még használni a számításokban. AB egyenlő AA plusz epsilon kereszt RAB plusz omega kereszt RAB. Jó? Síkmozgásnál majd le fogjuk egyszerűsíteni, és jövő alkalommal fogjuk kategorizálni a mozgásokat, hogy melyik milyen. No, remélem kellemesen elfáradtak, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.